Ezután ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy félkezére béna ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádaskodhassanak ellene. Ő felszólította a béna kezű embert. Állj ide középre! Aztán megkérdezte tőlük. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni? Azok hallgattak. Ő szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk. Aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezed! Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Heródes pártiakkal, hogyan okozhatnák vesztét. Jézus tanítványaival visszavonult a tópartjára. Nagy tömeg követte Galileából. De Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából és a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett. Ő meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sok embert meggyógyított ugyanis, úgyhogy akinek valami baja volt, oda tolakodott hozzá, hogy legalább érinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, amint meglátták, leborultak előtte, és így kiáltoztak. Te vagy az Isten fia! Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne mondják el, hogy kicsoda. Ezután fölment a hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. Azok csatlakoztak hozzá. 12-t választott ki, hogy vele tartsanak, és hogy ige hirdetésre küldje őket. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő 12-t választotta ki. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergesnek, vagyis Mennydörgés fiainak hívott. Továbbá Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a buzgó Simont és Karióti Júdást, aki később elárulta őt. Mihelyt hazatértek, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, elindultak, hogy erővel magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy elvesztette az eszét. Az írástudók azonban, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták. Belzebul szállta meg, az ördögök fejedelmével üz ördögöt. Ekkor összehívta őket, és ezt a hasonlatot mondta nekik. Hogyan űzheti ki sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi őt. Csak azután foszthatja ki a házát. Bizony mondom nektek, minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. De aki a szent lelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli. Ezt állították ugyanis róla, tisztátalan lélek szállta meg. Amikor anyja és testvérei odaértek, kint maradtak, és hivatták őt. A körülötte ülő tömegből figyelmeztették. Anyád és testvéreid kin állnak és keresnek. Ő azonban így válaszolt. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Majd végignézve a körülötte ülőkön, csak ennyit mondott. Ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.
A Szentírásból Halász Judit színművésznő olvasott fel.
Reményik Sándor. Reményik Sándor a mai nap költője. Ő 1890. augusztus 30-án született Kolozsváron. Hosszú időn keresztül Reményik Sándor nevét nem nagyon ismerte a nagyon szűk irodalom, tudós, kutató, tanár, közösségen kívül senki, ugyanis 1945 után teljesen természetes, hogy politikai okokból kiiktatták a magyar irodalmi életből, nem hivatkoztak rá, nem mutatták be, nem került szóba, agyon hallgatták Reményik Sándort. Tehát 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárot, de nem kolozsváriak a szülei, hanem Dobsinából származnak. Hát a mai Szlovákia területéről, de hát akkor ez nem volt csoda, hogy a akkori Nagy Magyarországon belül sokfele mozogtak az emberek. Evangélikus a család egyébként, és ott járt először is korába, majd a Kolozsvár református gimnáziumban tanult, és aztán ugyancsak Kolozsváron, Erdély fővárosában jogi tanulmányokat végzett. 4 évet tanult, de aztán az utolsó szigorlatot már nem tette le. Erős barátságai szövődtek az egyetemi idő alatt Ulosz Lajos költővel, akit nemrégiben mutattunk be, és Makkai Sándor református püspökkel, és ezek hatása nyilvánvaló abban, hogy ő egyre mélyebben foglalkozott az irodalommal. Velük egyébként a kisebbségi létben később újra találkozott. Költeményei először az Új Időkben jelentek meg, 26 éves volt ekkor. Aztán 18-tól az Erdélyi Szemle munkatársa lett, és 21-ben az ő szerkesztésében indult meg az Erdélyi Szemléből alakult Pásztortűz, amely ugye a legnehezebb időben tartotta, igen, a magyar kultúrát, mint egy világító toronyként, és ő a legnehezebb időkben szerkesztette egyébként. Életére két tényező hatott nagyon erősen. Gondolkodására, világképére. Mélyen vallásos ember volt, tehát a kereszténység kultúrája volt az egyik meghatározója, a másik pedig a magyarsága. Ebben a családi környezet, az iskola, az irodalom történet mind-mind hozzájárult, és elevenen élt a környezetében a 48-as szabadságharc emléke is. A békediktátum után, tehát a trianoni békediktátum után elhallgatott, és a magányba vonult vissza. A végvári versek után szenvedő, halk hangú ember lett, belső töprengései, a legbelsőbb érzései, nagy megrendülések, amiket átélt. És ez a testi szenvedésében is megjelent. Az életet hirdette a verseiben, de ugyanakkor belül egy súlyos depresszióval küzdött. Olyannyira, hogy morfinista lett, a morfiumnak lett a függő embere, olyannyira, hogy a kor szintjén mindenfélével kezelni kellett, és az elektrosokkal felérő inzulinsokkal kezelték, hogy a depresszióból és a morfium csapdájából kikerüljön, és 51 éves korában, 1941. október 24-én pont egy ilyen kezeléstől halt meg. Reményik Sándor talán a legszebben tudja megfogalmazni azokat az érzéseket, amelyek a kereszténység személyes átéléséből következnek. A személyes kapcsolatból a felső világgal, a személyes kapcsolatból az Istennel, a személyes kapcsolatból Jézus Krisztussal, talán ilyen tisztán, egyszerűen, mindenki számára érthetően, és ugyanakkor mélyen talán a magyar irodalomban senki nem tudja megragadni ilyen erővel ezt a világot, és nem tudja mások számára is megismerhetővé és szerethetővé tenni. Bár mondtam az elején, hogy a 45-től agyon hallgatták, és mintegy ki akarták iktatni az irodalmi életből, de aztán 1990 után voltak, akik felemelték, és én azt mondom, minden versét érdemes elolvasni Reményiknek. Az egész életművét érdemes tanulmányozni. És hogyha egy kis füzetet is használtok, kedves testvérek, Reményik olvasása közben, sok-sok kicsi idézetet tudtok kiírni belőle, ami el fog kísérni benneteket az életetek elkövetkező részében. Ismerjük meg együtt Reményik Sándort. Ő augusztus 30-án született, ezért a mai napon ő a mai nap költője a Mária Rádióban.
A Mária Rádió lelkiségi óráját Szent II. János Pál pápa gondolataival folytatjuk.
Augusztus 30.